Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk életünk minden idejében, és még halálunkban is segítségünket, vigasztalásunkat, erőnket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És megszokott rendünktől eltérően, Isten tiszteletünk folyamatosságának érdekében most hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Látok néhány arcot, aki nem annyira ismerős, őket külön szeretettel, akik talán először vannak itt közöttünk. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a megszokott rendünk szerint tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Kedden bibliaórát tartunk este 6 órai kezdettel, csütörtökön 9:30 órai kezdettel baba-mama kört tartunk, pénteken a konfirmandusokat hívjuk a szokott időben a felkészítő foglalkozásra, pénteken este 6 órakor pedig ifjúsági bibliaórát tartunk a 18 év alatti korosztály számára. Jövő vasárnapi Isten tiszteletünk a diakónia vasárnap jegyében zajlik, egyházi rendünk szerint, és egyházmegyénkben ilyenkor szokás az, hogy szószéket cserélünk lelkészek egymással. Kovács Dávid, Budapest külső józsefvárosi lelkipásztor testvérünk fog itt szolgálni gyülekezetünkben, én pedig majd az ő gyülekezetükben, külső józsefvárosban fogom az igét hirdetni. Imádkozzunk Isten áldásáért erre az alkalomra is. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek azt, hogy a mai vasárnapon elindul a nyári gyülekezeti csendes hetünkre való jelentkezésnek a lehetősége. Július 22-től 28-áig leszünk együtt, úgy ahogyan sok-sok éve már a gyülekezet közösségében családok, nyugdíjasok, gyermekek, és erre az alkalomra, amelyre Dunántúlon, Zala megyében kerül sor, Nován, egy jelentkezési lap kitöltésével adhatjuk be a jelentkezésünket. Jelentkezési lapot a presbiteri asztalnál tudunk fölvenni, és a szervezésért, az előlegek befizetésért Korompai Gábor presbiter testvérünk, a felelős, őt kell keresni. Végül szeretnénk köszönetet mondani Ábrám András és Ábrám Dániel testvéreinknek, akik saját tervezésű és saját kezüle kivitelezett gyermek székekkel és asztalokkal ajándékozták meg gyülekezetünket. Ott, ahol mi nem szoktunk járni, a parókiának az alaksorában van egy gyermekterem, ahol a legkisebbek vannak ilyenkor együtt, és az ő méreteikhez igazított berendezést kaptunk testvérpártól, Dániel gyülekezetünk presbitere. Isten áldása legyen az ő gondolatukon, a kivitelezésen, az ötleten, és leginkább azon, hogy azok a székek soha ne maradjanak üresek az elkövetkezendő időben. Békefi György Konop testvérünk szól még néhány szót a testvérekhez.
Áldás békesség, kedves testvérek! Arra szeretnék beszámolni, hogy tegnap Őrbottyánban jártunk, 6 fiatal és az én személyemben egy öreg, 7 voltunk a delegáció, és hadd számoljak be róla, hogy olyan nagyon gyönyörűen sikerült messze minden reményen és várakozáson, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki ebben részt vett háttérként. Például ez a plüssállatgyűjtés, ezt magam sem gondoltam, hogy ez ennyire jó dolog lehet. Igazából sok kérdőjel volt mögötte. 3 zsák ilyen kimosott, szép kis játék gyűlt össze. Vittünk banánt 20 kilót, narancsot 20 kilót, testvérünk jó voltából 10 kiló mézet, de nem is ez volt a fontos, hogy mit vittünk, hanem az, ahogyan ők örültek nekünk. Ezeknek a szegény kis ágyhoz kötött csonkabonka, értelmi vagy testi fogyatékos gyerekeknek, akik sokan már bőven felnőtt korba értek, és mégis a gyerek otthon lakói, olyan örömet hozott az, hogy Jézusról, a hitünkről, a reménységünkről énekeltek az ifjak gitárral, és a maguk módján velük énekeltek, vagy pedig látszott rajtuk, hogy egészen mássá válnak. És a kis állatokat, amikor kiosztották közöttük, ahogy szorították, ahogy örültek neki, majd talán lesz alkalom is, majd egy pár fotót is mutatni erről. Nagyon nagy köszönet érte. Azt tervezzük, hogy egyszer majd ők látogatnak meg minket, és akkor egy páran az otthon lakóiból bemutatkoznak itt majd közöttünk is. Köszönöm mindenkinek az ebben való részvételt, meg az erre gondolást. Áldott vasárnapot mindenkinek.
Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora ezen a héten is, és áldja meg Isten tiszteletünket. Folytassuk Isten tiszteletünket, testvérek, a 125. Zsoltárunk mind a négy versének éneklésével. A 125. Zsoltárunkat énekeljük tehát, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Hitvallásunk tanítására figyeljünk a következő percekben. A Heidelbergi KT 4. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az ember nyomorúságáról vallottak magyarázata.
Nem igazságtanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen nem. Sőt, felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mint az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta. Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse.
Isten igéjére hallgassunk a továbbiakban figyelmes és alázatos szívvel. Isten igéjét Mózes első könyvének 28. fejezetéből olvasom. Mózes első könyvének 28. fejezetéből a 10. versről a 22. versig terjedő szakaszból, ahol az alábbiakat találjuk megírva. Elindult Jákob Beérsebából és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, amikor a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok. Megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a fej alja volt, felállította szent oszlopként és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Isten áldó kegyelme maradjon velünk, rajtunk, hogy értessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, szent és igaz Isten vagy, és ezért mindaz, ami tőled jön, tőled származik, saját dicsőségünkről szól. Légy csak Úristen!
Tanítóknak egyetemben a hallgatóknak, hogy mindenket Thank you.
foglaljuk el helyünket. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Mózes első könyvének 28. fejezetéből olvasom. Mózes első könyvének 28. fejezetéből a 16. és 17. verset, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: milyen félelmes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Kedves testvérek, egy nagyon messzi és távoli korba vezet el bennünket ez a történet, amelyet hallottunk a bibliai helyről, és mivel nagyon messzire és nagyon távolra vezet ez a történet bennünket egy másik nép életébe, időben is nagyon távolra, ezért azt gondolom, hogy sokakat megkísértett az a gondolat, hogy hát ennek a történetnek túl sok aktualitása mára nézve nincs. Ez nem egy modern történet, ez egy régi történet. És ma egy olyan világban élünk, ahol nem minden régiségnek van értelme, vagy mondjuk így, hogy csak kevés olyan régiség van, aminek igazán nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az éj a mának, éj a most lehetőségével, nem foglalkozik a múlttal, nem érdekli, úgy akar ma élni, hogy az inkább csak erről a pillanatról, meg maximum a holnapról szóljon, de nem utasson az tovább, hátrafelé meg egyáltalán. Azonban mégis úgy kell ezeket a régi történeteket olvasnunk, hogy valami egészen általános és mély emberi probléma halmaz jelenik meg ezekben a történetekben, amelyekből az emberiség, mi magunk is nem tudunk kigyógyulni, amelyeken nem tudunk túllépni, amelyek újból és újból, korszakról korszakra ránk köszöntenek. Sokszor egy életben mi magunk is ezt megtapasztaljuk, és ezért fontos látnunk azt, amit régen a régiek átéltek, megtapasztaltak. Hát ez a mostani történet egy megromlott családi légkörről szól. És ha valamikor, akkor mindenképpen aktualitása van a családokról, a családi légkörről szólni. Hiszen az a szereplő, aki a fölolvasott szakaszban előttünk van, Jákob, éppen úton van hazúról elfelé, és ezt most nem kifejezetten csak jó szándékából teszi, nem arról van szó, hogy befizetett egy útra és elmegy világot látni, hanem arról szól ez a történet, hogy nagyon megromlott annak a családnak a légköre, amelyből ő útra kellett, hogy keljen. Ennek az egyik oka az volt, hogy család módon korábban még kihasználva testvére éhségét, naívságát, egy tál lencséért mélyen áron alul megvette tőle az atyai örökséget. A testvére Ézsau idősebb volt nála, ő volt jogosult az atyai örökségre, de Jákob egy adott pillanatban kivette ezt Ézsau kezéből. Nyilvánvaló a történetből, hogy maga is érezte, Jákob is érezte, hogy ez így azért nincs rendben. Hogy ez egyfelől szárazon a tények alapján eladható, hiszen Ézsau azt mondta, legyen tied a családi örökség, de azért tudta Jákob, hogy ha ez bárki függetlenül tőle és Ézsautól megvizsgálja ezt a tényt, akkor azt fogja mondani, hogy Jákob ezt nem gondolhatott komolyan, hogy egyszer egy éhező testvér egy tál lencséért valóban neked adta az atyai örökséget. Nos, mivel Jákob is érezte, hogy a dolgok nincsenek rendben, ezért amikor apja végrendelkezésére sor került, anyával szövetkezve átverték édesapját, Izsákot. Egészen egyszerűen csak ezzel a szóval lehet mondani, hogy átverték. Megvezették azt a megvakult idős embert, akiben volt ugyan gyanakvás, de mégis fiának sorozatos hazugsága, önigazolása révén aztán elhitte, hogy talán mégis Ézsau áll előtte, és megáldotta Jákobot, rátestálta az atyai örökséget. Hát amikor ezzel Jákob testvére Ézsau szembesült, hogy tudnélik, elvesztette az atyai örökséget, akkor halálos gyűlölet támadt az ő szívébe, az ő testvére felé. És elhatározta azt, hogy meg is fogja ölni. És mivel a szüleit is okolta emiatt, hogy ő ebbe a lehetetlen helyzetbe került, hogy első szülött volt-e ellenére, nem örököl az apjától valójában semmit, vagy csak nagyon keveset, ezért mindent megtett annak érdekében, hogy az apját meg az anyját is bosszantsa. Erről olvashattunk, amikor a fejezet, előző fejezet végéhez értünk, hogy Ézsau Hettit a lányokkal kezdett ismerkedni, azokat hordta haza, nyilván ő közülük választott feleséget. Ézsau és az ő családja, Izsák, Ábrahám nem voltak annak a földnek született lakói, ők máshonnan jöttek, másféle környezetből, és már Ábrahám is úgy gondolta, hogy Izsáknak onnan az ősök földjéről hoz feleséget. Aztán nyilvánvaló Izsák is így gondolkozott a gyermekeiről, hogy jó lenne, hogyha azok is onnan házasodnának majd. Anyja meg van keseredve a család békéjének, egységének a megtörése miatt. És az édesanyjából kicsordul a fájdalom a keveredés miatt is. A hettita lányok és a hettita nők miatt, mondhatni Ézsau célba ért, ki akar tolni a szüleivel, és ez sikerült, mert az anyja kesergett emiatt. Más nép, a hettita nép, más mentalitás, mint amit mi örökletesen hozunk és hordozunk, és legfőképpen más hit, amiben ezek a hettita nők és lányok járnak. Egyre lehetetlenebb helyzetbe kerül ez a család. Egyre jobban veszni látszik az az ígéret, amit Isten az ő atyuknak, nagyatyuknak, Ábrahámnak adott, hogy nagy népé teszlek titeket, és a tiétek lesz ez a föld. Úgy tűnik, hogy mindez romba dől. Az édesapa, aki öregkorában szembesül ezzel a tragédiával, Izsáknak azt mondja, menjél el a mi távoli rokonságunkhoz, vegyél onnan magadnak feleséget. De benne van ebben a tanácsban az is, hogy nem tudok békességet teremteni a családba. Le kell, hogy mondjak rólad, el kell, hogy menjél innen a családi körből. El kell, hogy menjél messzire, el kell, hogy távolítsalak Ézsautól, mert látom, hogy amit ő fogadkozik, hogy meg fog ölni téged, az egy komoly dolog. Ez így fog történni, és én ezt nem akarom. Nem akarom látni. Inkább menjél el. Hát most ezen az úton találjuk itt a 28. fejezetben Jákobot. Nem könnyű az az út, amelyre ő elindult. Nem könnyű azért, mert a háta mögött hatalmas és rendezetlen zűrzavart hagy. Nem tudom, hogy ki hogy szokott útra kelni közületek. Én nem szeretek úgy elmenni hazulról, ha egy lehetőségünk van, hogy rumlis a lakás. Egyfelől mindig arra gondolok, hogy hát majd haza is kell jönni, és egy ilyen rumlis lakásba haza érkezni, az nem olyan jó dolog, hogy az ember rögtön azzal szembesül, hogy na, ez ott bepenészedett, azt meg nem rakta rendbe senki, hát ja, nem is voltunk itthon, kirakta volna rendbe. Másrészt az is megszokott bennem fordulni, egyszer egy lelki testvérem mondta ezt, hogy te gondoltatok arra, hogy valaki betör a lakásba, majd valami bajotok esik, és majd idegeneknek kell bemenni a lakásotokba. Mit fognak mondani? Hogy élt ez az ember? Hát azt hittük, hogy hívő. Hát ez lelkész volt, azt hittük, hogy ennek rend van a lakásában. És mit fognak ott találni? Azt gondolom, hogy talán fontos dolog ez, hogy lássuk, hogy Jákobot nyomasztotta az, hogy mit hagy maga után. Nem rendezett dolgokat hagyott ott. Nem arról volt szó, hogy bocsánatot kért, és elindult feleségért, hanem arról volt szó, hogy egy hűvös hajnalon megcsókolta az anyját meg az apját, és elindult. Nem volt ennek nagy fenék kerítve, nem mentek vele tevék megrakva, nem volt teletömve az erszénye. Mondhatnánk így, hogy eloldalgott hazúról, csendbe, hogy Ézsau rá ne jöjjön, hogy utána ne menjen, meg ne ölje. Hiszen az ismeretlen felé indult. Anyja és apja igen idős emberek már. És tudjátok, ez megint csak nagyon nyomasztó, amikor az ember úgy köszön el, tudjátok, akár gyermekétől, akár a szüleitől, hogy lehet, hogy többen nem látjuk egymást. Az nem olyan könnyű. Van olyan időszak, amikor még azzal számolunk, hogy hát eltelhetnek hetek, hónapok, úgyis látjuk újra egymást. De van olyan időszak, amikor az ember tudja, hogy lehet, hogy ez az utolsó. Amikor Jákob útra kelt, akkor két igen idős szülőt hagyott hátra. És igencsak benne volt ebben az elindulásban az, hogy soha többé nem fogom őket látni. Benne volt ebben az útban, ennek az útnak a nehézségében az, hogy ugyan Jákob az örökös, de mindent ott kellett hagynia. Jákob abból az örökségből, amit atya Izsák Ábrahámtól örökölt, semmit nem vihetett magával. Semmit. Üres kézzel kellett, hogy elmenjen hazúról. Hiába övé az örökség, mégis egy szál tarisznyával, ha úgy tetszik, indul útnak. Egy olyan útra, amelyről talán ő maga sem fog visszatérni. Hiszen amifelé indul, az ismeretlen és veszélyes. Ezekben a távoli keleti országokban nem volt nagyon tanácsos egyedül utazni. És ez a Jákob is tisztában volt. Hogy az ember, a magányos ember mindenfajta veszélynek tette ki magát. Hát ma is így van, nem szeretünk este hazamenni egyedül. Jobb, ha van ott valaki. Lehet, hogy ő is csak olyan gyenge, mint mi, de legalább ketten vagyunk. Nem? Jákob egyedül indul el, és ráadásul az ismeretlen felé indul, mert nincsen internet, nincsen Google Maps, nem tudja megtervezni, nem tudja előre megnézni azt, hogy hova fog menni, csak talán az égtájakkal van tisztában, azzal, hogy valamelyik útvonal itt visz éjszakra oda Háránba, ahova el szeretnék jutni. Nincsenek nála igazolások, mert ha még oda is érkezik, ki fogja és hogy fogja bevenni azt a történetet, hogy én Jákob vagyok, Izsáknak a fia. A ma ember erre csak azt mondaná, ezt mondhatja akárki. Miért higgyünk neked? Nehéz ez az út, egyedül az ismeretlen felé. Veszélyekkel tele, és egy rendezett, zűrzavaros háttérrel. Nem sokat tudunk Jákob lelki állapotáról, nem sokat tudunk arról, hogy miképpen gondolkozott ő ebben az időben az életről, a halálról és Istenről. Minden esetre a történet, amelyet felolvastam, igen beszédes, mert arról szól ez a történet, hogy azon az estén, amikor elindult ilyen módon hazúról, megállt a pusztában, egy kőre hajtotta a fejét, elaludt, és Isten meglátogatta őt álmában. És amit felolvastam nektek az ige hirdetés alap igéjéül, Jákobnak néhány mondata, abból kiderül az, hogy Jákob ettől az eseménytől, hogy őt az Isten meglátogatja, nagyon mélyen megrendül. A szíve mélyéig belerendül Jákob ebbe. Ennek a megrendülésnek több oka lehet. Az egyik oka lehet az, hogy amikor Isten meglátogatja őt álmában, akkor ígéreteket ad neki. Jön Jákob ezzel a zűrzavaros múlttal, mindenféle fajta veszéllyel számolva, arra készülve, és egyszer csak megjelenik Isten, és ígéreteket ad Jákobnak. És ezek az ígéretek mélyen megdöbbentőek, hiszen hadd olvassam újra nektek, azt mondja Isten, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Megdöbbentő. Mert egy ilyen élethelyzetben, ha az Isten megjelenik, akkor talán Jákob is úgy gondolja, ha van Isten, akkor ebben az élethelyzetben nem ígérgetni fog nekem, hanem talán azt fogja mondani, hogy ennyi Jákob. Látod, hogy hova vezet a kapzsiság? Látod, Jákob, hogy miattad, a mohóságod miatt összedőlt az egész családi rend és béke, mert te megzsaroltad a testvéredet? Nem arra várna Jákob, hogy az Isten odaáll, és azt mondaná neki, hogy Jákob, látod, most elvetted a méltó jutalmadat, és ne csodálkozzál, ez jár neked. Hát nem ezt hallja Jákob, hanem megrendítő, ahogy Isten arról beszél neki, hogy az a föld, amelyen most fekszik, az az övé lesz, mert az Úr vissza fogja időt hozni. Megrendítő, hogy arról hall, aki most egyedül indul útnak, hogy Isten meg fogja őt sokasítani, és meg fogja őt szaporítani, hogy terjeszkedni fog. Megrendítő, hogy Jákob ebben az élethelyzetben hall egy olyan ígéretet, amelyet Isten az ő atyának, Ábrahámnak adott. Lesz egy utódod, akiben a föld egészen megáldatik. Mélyen megdöbbentő ez a dolog, amit az ember nem gondolna ebben az élethelyzetben. Nem csak ezért döbben meg Jákob, hanem ha az ő szavait végigolvassuk, akkor megértjük azt, mit is mond. Bizonyára az Úr van velem ezen a helyen, és én nem tudtam. Milyen félelmetes ez a hely. Szóval az az érdekes, hogy amikor Jákob fölriad, akkor az ő megrendülése azért következik be, nem azért, amit hall, hanem azért, hogy Isten egyáltalán foglalkozik vele. Persze nagy dolog, amiket Isten mond, de Jákob, amikor fölébred, amikor szembesül a valósággal, hogy ki vagyok én, hogy hol is vagyok, hogy itt vagyok a pusztában, amikor Jákob szembesül a valósággal, amivel az ember álmában nem szokott szembesülni, akkor egyszerűen megdöbben azon, hogy az Isten foglalkozik velem. Hogy az Isten lehajol hozzám. Azt mondja, az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Azt jelenti ez, hogy én nem számoltam Istennel. Elindultam erre az útra, föltarisznyáztam magam, ellopakodtam hazúról, de én nem számoltam azzal, hogy az Isten ezen az úton engem számon tart. Mitöbb, hogy beszélni fog velem. És azt mondja Jákob, hogyha itt van az Isten, akkor ez az ő háza, ez az ő országa. Ha ő itt van, akkor valami fantasztikus dolog történik. Akkor én az Isten házának a kapujában állok, az ő országának a határán állok. Mélyen megrendülettől, a fölismeréstől Jákob. Testvérek, azért foglalkozunk ezzel a történettel, mert egyfelől úgy látom, és erről szól minden körülöttünk, hogy a ma embere egyre kevésbé foglalkozik azzal, hogy a húzásainak milyen következményei lesznek és vannak. Olyan országban élünk, ahol nincsen semminek következménye, mondták néhány évvel ezelőtt a politikusok, de valójában nem csak a politikára nézve igaz ez sokszor, hanem a társadalom minden rétegére nézve igaz. Nem foglalkozunk azzal, hogy a mi tevékenységeinknek, gondolatainknak, beszédeinknek milyen következményei lesznek és vannak. Jákob se foglalkozott ezzel. Legyen enyém az örökség. Bepróbálkozott. Egy tál lencséért. Nem foglalkozott azzal, hogy mi történik egy családban, ha én becsapom az apámat. Nem érdekelte Jákobot. Csak mondja el az atyai áldást. Az a lényeg. Nem érdekelte, hogy ennek a következménye mi lesz. Testvérek, látjátok, milyen aktuális ez a történet. Mennyire önzőek voltak akkor is az emberek, és mennyire önzőek vagyunk mi magunk is. Hogy mennyire nem foglalkozunk azzal, hogy ennek meg annak a húzásunknak milyen következménye lesz feleségre, férre, gyerekre, családra nézve, iskolára bővíthetnénk a köröket, munkahelyre nézve. Az ember rendkívül felelőtlen. És sokszor úgy érzem, hogy mi, akik lelki embereknek valljuk magunkat, mi is felelőtlenek vagyunk. És nem gondolkozunk azon, hogy egyes szavainknak, mondatainknak, cselekedeteinknek milyen következménye lesz, hova fog az vezetni. A világ gondolatát követve a mai keresztjének is általában csak a mának élő emberek. Csak az érdekel, hogy nekem jó legyen, a többi nem érdekel. Csak én megkapjam, amit meg akarok, a többi nem érdekel, azzal nem foglalkozom. Ezért szoktunk egymással durvák lenni, ezért nem veszük észre egymást. Ezért mondogatunk olyat egymásnak, hogy a másiknak a szíve beletörik, a szeretet megszakadt közöttünk. Mert az ember ilyen. Nem olyan messzi és távoli ez a történet, testvérek, rólunk szól. Sokszor a lelki családok is ilyenek, a gyülekezetek, az Isten egyháza is ilyen. Mert az ember engedve önzésének, amelyre most jól rájátszik a korszellem is, úgy gondolja, hogy bármit behúzhatok, bármit megtehetek. Nem érdekes, hogy mi lesz a következménye. Ez a történet ma emlékeztet bennünket arra, hogy Isten félő emberek is felelősek vagyunk minden cselekedetünkért, minden beszédünkért. Felelősek vagyunk azért, hogy mi történik körülöttünk, és az Isten azt akarja, hogy ébredezzünk föl, és tisztítsuk meg a gondolatainkat, meg az életünket attól, amit ez a kor megenged magának, mert az Isten nem enged meg mindent az ő gyermekeinek. Nem tehetnek meg mindent az ő gyermekei. Megengedte Isten, hogy Jákob bajba kerüljön. És majd lássátok meg az ő életét, ahogy tovább olvassuk, hogy Isten megengedte, hogy Jákob kemény árat fizessen. Kemény árat fizessen azért, amit ő tett, amiket elrontott. amiket nagyvonalúan összezavart. Minden cselekedetnek, minden húzásodnak vannak következményei. És ezekkel a következményekkel, amikor szembesülünk, akkor talán pontosan olyan lehetetlen helyzetben érezzük magunkat, amilyenbe érezhette Jákob is magát. Azt gondolom, hogy az Isten félő emberek életének egy nagy kísértése az, hogy amikor szembesülünk a zúrzavarral, amit okoztunk, akkor mint egy természetesnek vesszük, hogy Isten majd megsegít. Gyakran van ez úgy, hogy az Isten félők, akik úgy mondják magukról, hogy ők Isten félők, ők keresztjének, végzik a maguk ügyleteit, aztán ha baj származik belőle, akkor mindjárt imádkoznak. Mert hogy az Istennek mintha kötelessége volna engem meghallgatni és megsegíteni. Mintha az Isten ezért lenne, hogy én ügyködjek, ő meg helyre pofozzon mindeneket. Testvérek, ne vegyünk természetesnek semmit. Ez a másik dolog, amiről ez a történet szól. Jákob belerendült abba, hogy az Isten foglalkozik vele. Azt mondtam nektek, nem sokat tudunk az ő lelki állapotáról, de ez a néhány szó elárulja azt, hogy Jákob nemigen számolt azzal, hogy az Istennek ő még fontos. Ezért rendült bele. Nem az van, hogy Jákob fölkel az álmába, és azt mondja, hogy hoppá, tényleg jött az Isten, ezt érdemlem. Hanem megrendül azon. Nem az a gondolat van benne, ami bennünk is szokott lenni, testvérek, hogy hát majd telefonálunk Istennek, hívjuk a 911-et, aztán jön az isteni segítség. Vihar gyorsan. És ha nem jön, akkor még reklamálunk is Istennél. Jákob valahol, ha nem is sokat tudunk az ő életéről és lelki állapotáról, valahol tisztában volt ebben az időszakban azzal, hogy azok alapján, amiket ő véghez vitt, Istennel nem igazán számolhat. És amikor mindezek ellenére az Isten lehajolt hozzá, és az Isten elkezdett vele beszélni, és ráadásul úgy kezdett el vele beszélni az Isten, hogy te nekem fontos vagy, ígéreteket adok neked, és veled leszek, és nem hagylak el, akkor Jákob szíve, egzisztenciája mélyéig megrendült. Ez nem színjáték, testvérek. Ez az abba való belerendülés, hogy én azt kapom az Istentől, amivel egyáltalán nem számoltam. Hogy az Isten kegyelmes hozzám. Annak az éjszakának és hajnalnak a történése, azt gondolom, hogy Jákob egész életére meghatározó lett. Noha nem úgy szoktuk ezt a történetet számon tartani. De valami olyan felismerésre jutott el itt Jákob. Az Úr van ezen a helyen. Az Isten országa menny kapuja nyílt meg. És az Isten hozzám beszél személyesen. Valami olyan dolog történt, ami Jákob egész életét meghatározta a következőkben. Kedves testvérek, vegyük csak természetesnek azt, hogyha Isten dolgait figyelmen kívül hagyva összekuszálódik a mi életünk, akkor vegyük csak azt természetesnek, hogy ezt a keszekuszaságot Isten hagyja ránk omlani. Ne gondoljuk, hogy az a természetes, hogy az Isten eljön és kisegít. Olyan mélyen számítók vagyunk Istennel szemben. Nem, az ő törvénye nem kell. Hát áthágjuk keresztbe, kasul, majd a bűnbocsánat, na az jöhet. Testvér, ha Isten törvényét figyelmen kívül hagyott, ha kiveszed Isten kezéből a dolgokat, ahogy Jákob is kivette Isten kezéből ott fiatalon a dolgokat, és azt gondoltam, hogy én irányítok, akkor ne csodálkozz, ha mindez rád szakad, és vegyed csak természetesnek, hogy rád fog szakadni. Mert ez a bűnnek a következménye. Ez az Istennel való szembe menetelnek a következménye. De ha még ezek ellenére az Isten mégis meglátogat, akkor olyan jó lenne, ha belerendülne a szívünk, testvérek. Ha belerendülne a szívünk abba, hogy Isten, neked mégis fontos vagyok. Hogy neked mégis van szavad hozzám, hogy te mégis megkeresel engem. Nem természetes dolog ez, sőt, természetellenes dolog. Hiszen a bűntől Isten undorodik. És a törvényszegőket, akik az ő törvényét áthágják, Isten megbünteti. Az ő igazsága ezt követeli. De ha az Isten másként tesz veled, ha neked megnyílik az ég kapuja, a mennynek országa, ha megértesz valamit Isten igéjéből, akkor rendüljön bele a szíved, és érezd át velem együtt azt, hogy ez nem természetes. Hogy ez nem így logikus, hanem itt valami csoda történik. Az Isten csodája, amit ő szabadon tesz meg, ha akar. Tudjátok, sokszor jövünk el az Isten tiszteletre. Mondhatnám, itt van a menny kapuja. Itt állunk együtt. Isten ígéje és Isten szava előtt. Itt imádkozunk, itt éneklünk. Beleszokott rendülni a szívünk. És az Isten meglátogat bennünket, hogy van ígéje, hogy van szava hozzánk. Vagy csak ahogy jöttünk, úgy megyünk. Talán még bírálgatva is Istent, talán még kritizálva is egy kicsit Istent. Nem ezt kellett volna, nem így kellett volna. Jaj, Istenem, miért ezt mondod? Adja Isten, testvérek, hogy minden utunkon, amikor jövünk ide, nem azért, hogy a kőre lehajtsuk a fejünket, hanem hogy beüljünk ezekbe a kényelmes padokba. Adja az Isten, hogy mindig úgy tudjunk ide jönni. Hogy a tudatában legyünk annak, hogy nekünk semmi nem jár. Legfőképpen Isten nem jár. Miközben jöttök ide, gondoljátok át az előző heteteket, az előző napjaitokat, talán a reggelt, és lássátok meg, hogy ugyanolyanok vagyunk mindannyian, mint Jákob. Hazugok és önzők. Olyanok vagyunk, akik a saját akaratunkat erőszakoljuk Isten akaratával szembe. Olyanok vagyunk, akik az ő törvényére fittyet hányunk. És amikor idejövünk, és az Isten beszél velünk, akkor rendüljön bele a szívünk, mert nem ezt érdemeljük. Mert nem ezt érdemeljük. Jaj, ne áltassuk magunkat azzal, hogy azért, mert ide jöttem, az Istennek kötelessége szólnia. Az Istennek kötelessége meghatódnia, mert én ide jöttem. Gondolj csak arra, hogy ki vagy te. És az Isten arra, amit te produkálsz, amiket behúztál az elmúlt napokban, években, arra az Isten törvénye, az Isten igazsága, mit válaszol? És azt gondolom, hogy bele kell, hogy rendüljünk mindannyian, hogy csak az ítélet az, amire számolhatok. És ha mégis szól az Isten, ha mégis megértesz valamit, akkor megrendült szívvel kell, hogy fölálljál és imádkozz, és az utadra induljál, mert félelmes az a hely ma is, ahol az Isten megjelenik és megszólal. Félelmetes dolog, hogy a te meg az én bűnöm ellenére ő mégis eljön és beszél. Hogy ő eljön és ígéreteket tesz nekünk, testvérek. Félelmetes dolog. Boldog az az ember, aki ebbe bele tud rendülni. Aki ezt megérti végre valahára. És hogy Jákob életében nem csak arról volt szó, testvérek, hogy hirtelen ott álmából fölriadva, ahogy szokott az ember egy kicsit össze-vissza beszél, hogy ennél sokkal mélyebb dolog volt Jákobnak a fölismerése, hogy az Isten mennyire szereti őt, és milyen jót tesz vele. Lássátok meg ennek a mostani résznek utolsó verseiből. Mit mond Jákob? Ha velem lesz az Isten, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Ez komoly beszéd, testvérek. Azt mondja Jákob, Isten mondta nekem valamit, azt mondtad, hogy jó leszel hozzám. És ha ez így lesz, ha én ezt így tapasztalom, akkor nem tehetem meg, hogy én ne téged válasszalak Istenemnek, akkor te leszel az én Istenem. És hogy ez komoly, amit most mondok, azt mondja, itt van ez a kő, legyen tanulságul. Emlékeztessen engem s mindenkit, aki majd hall erről, hogy te hűséges vagy magadhoz, megtartottad az ígéretedet, s Jákob, aki most megy, és fogalma nincs arról, hogy mennyie lesz, meg hogy lesz, mit mond az Istennek. Bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. A tized kimondva csekélységnek tűnik, addig, amíg az ember nem kezdi el benne gyakorolni magát. Akinek kevés van, úgy gondolja, hogy hát az a tized nagy érték nekem, mert úgyis csak kevés van. Akinek sok van, az úgy gondolja, nincs annyira sok, hogy én egynek egy tizedéről Isten számára lemondjak. Hogy ezt az Istennek adjam. Jákob megy üres kézzel most egyelőre, de mit mond? A tizedét mindennek, amit nyerek, neked fogom adni. Hát majd néhány fejezet múlva olvassuk, hogy Jákob mit kapott az Istentől. Nem keveset, sokat. És ahogyan talán a keveset is nehéz Istennek odaadni, úgy nyilván nem volt könnyű a sokból is odaadni a tizedet. De nem matematikázásról van szó, testvérek, hanem egy ígéretről van szó. Arról van szó, hogy Jákob azt mondja, tied, Istenem. Mivel te meglátogattál engem, aki ezt nem érdemlem, ezért én abból, amit nekem adsz, mindenből a tizedet visszaadom te neked. Ezzel akarom kifejezni az én hálámat. Megdöbbentő dolog, de pontosan a komolyságról tesz ez bizonyságot. Jákob nem vette természetesnek, hogy Isten rátekint. És nem gondolta, hogy ez a minimum, amit Istennek meg kell tennie. És hogy komoly volt az ő felismerése, az pontosan ebben a komoly elhatározásban tette egyértelművé. Aki testvérek megrendül életében azon, hogy Isten velem még foglalkozik, és ezt igazán mélyen ismeri föl, nem csak azért, mert én ezt mondom, az mindig megismerhető arról, hogy az Úr előtt oda fogadja magát Istennek, és azt mondja, hogy te leszel az én Istenem. Mert ha te megteszed azt, hogy a bűneim ellenére foglalkozol velem, akkor én nem tehetem meg azt, hogy én ne legyek a tiéd, hogy én ne adjam magam neked, és hogy amit te megadsz nekem áldásul, abból ne adjak vissza neked. A komoly hitnek mindig egyfajta jele, hogy az ember odaszánja magát Istennek, és odaadja magát Istennek. Erre vezessen és segítsen bennünket Isten, és legyen hozzánk irgalmas és kegyelmes is, hogyha ő ma szólt hozzánk. Ha itt van közöttünk, ezen a helyen, akkor értsük, hogy félelmetes ez a hely, mert az Isten beszél, de ugyanakkor ragadjuk is meg őt, aki kinyitja előttünk az ő országának ajtaját, s hívogat oda bennünket. Amen. Gyertek testvérek, a 438. dicséretünk 7. versét énekeljük. A 438. dicséretünk 7. versét. Óhajtunk Jézus egyesülni veled.
Úrunk Jézus, egyesülni veled, úgy lesz szívünk szent, ha te megszenteled. Adjatlan, hogy mint adok a főnek, engedjünk néked bennünk élőnek. Úgy be magadba, mint jó szőlőtőbe, hogy jó nedvesség folyjon a vesszőbe. És légyen szívünk,
helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, te vagy az, aki meg tudod nyitni a mi szemünket annak meglátására, hogy mennyire méltatlanok vagyunk arra, hogy te szóba álljál velünk, hogy foglalkozzál velünk. Bocsáss meg nekünk, hogy ezt olyan sokszor elfelejtjük, hogy ezzel nem vagyunk tisztába. Könyörgünk te hozzád, nyisd meg a mi szemünket, hogy megértsük azt, hogy nincsen bennünk semmi jó, amire nézve neked kötelességed lenne az, hogy jót tegyél velünk. Mégis megköszönjük neked azt, hogy újból és újból megszólalsz. És arra kérünk téged, hogy taníts bennünket ennek a csodáján megrendülni. Ezt nagyon komolyan venni, hogy te beszélsz mégis, ígéreteket adsz, hogy utánunk jössz és próbálsz bennünket magadhoz szeretni. Úrunk, sokszor sokféleképpen szóltál a régiekhez, legutolszor szóltál a te népedhez, hozzánk, Jézus Krisztus által, a te fiad által. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt komolyan vegyük. Könyörülj meg rajtunk, hogy hideg és elutasító ne maradjon a mi szívünk, amikor te közeledsz hozzánk. De légy könyörületes hozzánk, hogy megértve azt, amit te velünk cselekszel, hadd szülessen szívünkben teljes odaszánás te neked. Kérünk, hogy így vegyél körül, és taníts bennünket tovább ezen a helyen. Mert ez a hely is szent hely, amennyiben te szólsz, és a mennyországnak a kapuja, amelyen szabad belépni, de amelyen kívül is lehet maradni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy kívül ne maradjunk, miközben ide hívtál és ide vezettél bennünket. Urunk, légy segítségül, és áld meg a mi életünket, hogy dönthessünk te melletted. Életünk komoly, visszavonhatatlan döntésével. Áld meg így életünket, s taníts meg bennünket, ha melletted döntöttünk, neked engedni, ígéreteidet komolyan venni, és azokban reménységgel élni. Erre taníts bennünket ezen a héten is. Így adjál világosságot döntéseinkre nézve, és bármerre is vezet a mi utunk, segíts, hogy veled számoljunk, mint igaz és kegyelmes Istennel. Amen.